Az életünket, Urunk Istenünk, Te tudod beteljesíteni, feltölteni a Te szereteteddel, égi lánggal. Láthatjuk az apostolok cselekedetében, hogy milyen nagy a Te szereteted, és hogy tudod átformálni az életeket. Így kérjük, hogy ez az átformáló erő a mi életünkben is megjelenjen és megnyilvánuljon, hogy az akadályokat Te győzd le bennünk, oldj fel bennünket, küldj el, tölts el szent lélekkel, hogy megvilágosítsa számunkra a Te akaratodat. Kérjük, hogy a Te tanításod most szívünkig érjen, és az életünket formálja. Jézus nevében kérjük, légy jelen közöttünk. Amen. Az apostolok cselekedetéből olvasom Istenünk igéjét, a 17. fejezetből az első 9 verset. Apostolok cselekedete, a 17. fejezet, első 9 vers. Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és 3 szombaton is vitába szállt velük az írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szíláshoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város előjárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokasságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kedességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Tehát Pál második missziói útjáról van szó, az első missziói után, mondhatjuk azt, Pál apostolban nem rendült meg a Krisztusba vetett bizalom, pedig azért sok szenvedésen ment már át addig is, de az a oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel kezdetű mondat az ő életében ugye folyamatosan jelen volt, és tudjuk, hogy túlélte a missziói küldetés azt a krízispontot is, hogy Barnabástól is elvált az ő útja, de a lendület az megmaradt, és Filippiben is hirdette Isten igéjét, és ott a filippi börtönőrrel ugye megtörtént a csoda, ugye nagy földrengés volt, filippi börtönőr megijedt, hogy gyilkos akar tenni, Pál apostol ugye megmentette az életét, hitre vezette. Tehát folyamatosan munkálkodott az Isten, és később aztán Tesszalonikába is megérkezett Pál apostol Via Egnatia útján, ez tehát mentek azon az útvonalon, amin a városokat be tudták járni, Filippiből elindulva Amfipoliszba mentek, azt írja a Szentírás, ez kb. 48 kilométer gyalog. Utána Amfipoliszból Apollóniába mentek, Apollóniánba, igen, az 47 kilométer megint. És utána pedig Tesszalonikába jutottak, ez megint egy 57 kilométer arányait tekintve. Távolság, ilyen távolságban vannak ezek a városok egymástól. Tesszalonikáról néhány gondolatot szeretnék mondani. A város helyén eredetileg Terma nevű kisebb város állt, mielőtt Tesszalonikának nevezték volna el ezt a várost. tehát át lett keresztelve, de tényleg Terma volt ennek a városnak a neve. És ugye a termáról hirtelen, hogyha elgondolkodunk, akkor mi jut eszünkbe, a termál víz, ugye? Tehát, hogy ott meleg források voltak, és erről volt híres, meleg gyógyforrások voltak ezen a helyen. Krisztus előtt 315-ben Kasszandrosz alapította Tesszalonikát, második Filipposznak a lányát vette el feleségül, aki pedig Nagy Sándor testvére volt. És feleségéről nevezte el ezt a várost, tehát ezért Tesszalonika az egy női név. Tehát Tesszalonikéből származik, és ezért nevezte el így ezt a várost. A rómaiak Makedónia fővárosává tették Krisztus előtt 146-ban. Tehát egy központi helyet foglal el Tesszalonika. Szabad város volt, saját alkotmánnyal rendelkezett, tehát egyfajta függetlenség, és jellemezett önálló városi vezetése volt, községi képviseleti szerve is volt, tehát elég fejlett volt közigazgatásilag ez a város, ez csak azért, hogy ugye egy bíróság elé vagy akarják hurcolni Pál apostolt. Számos zsidó is élt ebben a városban, zsinagógájuk is volt. Krisztus előtt 58-ban itt élt számüzetésben Cicero, csak érdekességképpen ebben a városban. Pál apostol is ugye ide vetődik a második missziói útján, hogy ezzel a képzavarra éljek, hogy vetődik. A zsinagóga népének kezdi el hirdetni ugye az evangéliumot. Azért Pálnál látjuk azt, hogy elsősorban azért mindig ahova elmegy, először a zsidóknak hirdeti. Hát azért mégiscsak zsidó emberről van szó. Hirdeti a zsidóknak, pedig a pogányok apostola, de soha ki nem hagyta a zsinagógát. De mindig hirdette és a lehetőséget fenntartotta a választott nép számára. Attól, annak ellenére, hogy a pogányok apostola volt, ez is egy érdekesség, hogy ugye arra kapta az elhívását, hogy a pogányok apostola legyen, és mégis ugye a zsinagógákban mindig bemegy, és abból, hogy a zsinagógában bemegy, állandóan problémája fakad. Mert a zsidók azok, akik föllázítják a népet, mindig ők azok, akik keverik körülötte a feszültséget és a különböző helyzeteket. Most persze én nem azt akarom mondani, hogy Pál apostol mit kell a zsinagógába, hogyha a pogányokhoz küldetett. A pogányokhoz kellene menni, nem? Nem a zsidókhoz kellene menni. De ő mégis úgy érzi, hogy őket is ugye kiválasztotta Isten, ez az ő lelkiségéből is fakad. Másrészt meg föltehetnénk a kérdés, ha pogányok világosságáról választottalak téged, akkor miért mész? A zsinagógában, ahol tudod, hogy mi lesz. De mégis Pál apostol ezt vállalja, most ezt persze nem pálcát akarok felette törni, csak arra az elhívó ígére gondolok, amit ő kapott még anno, akkor ott nem az volt, hogy a zsidókhoz küldelek téged, hanem az volt, hogy a pogányokhoz. De ezt csak lábjegyzetben jegyzem meg. Itt is ugye az történik, hogy bemegy a zsinagógába, és tárgyalni, hogyha azt a görög szót nézem, akkor annak a megfelelője, hogy ő mit is tett a zsinagógába, akkor így tudnánk lefordítani, hogy tárgyalt, beszélgetett, vitatkozott, prédikált, próbált meggyőző lenni azokkal szemben, akik ott voltak, és mit használt, nem valamilyen új információt, vagy akkoriban még azt is kimondhatjuk, hogy ugye nem volt leírott evangélium. Tehát nem volt leírva, nem volt írás, hogy oda legyük, és azt mondjuk, hogy itt van evangélium, olvassátok. Hanem abból az írásból kezdte bizonyítani Jézus Krisztusnak a valóságát, ami volt a zsidóknak is. Azt az írás kezdte el értelmezni úgy, hogy megmagyarázta, hogy igenis szükséges volt Krisztusnak a megjelenése, és az a Jézus Krisztus, akit ugye megfeszítettek, az a megváltó, és bizonyította a számukra Krisztus valóságát. Az írás alapján tett tehát bizonyságot a Krisztusról. Tehát itt, amikor az írásról beszél, a Szentírás, az apostolok cselekedete, akkor nem arról az írásról beszél, amire mi esetleg gondolhatunk, mert nincs még meg az új szövetség, hanem az ószövetség íratok alapján. A Filippibeli események hatása, tehát az, hogy börtönbe vetették ott őt, ugye, azért mégiscsak átérte azt ismét, hogy életveszélybe került. nem hatottak úgy rá, hogy abba hagyja ezt a fajta küldetését. Tehát ezt hogy tudnánk lefordítani hétköznapi nyelven? Nem a körülmények függvényében teljesíti küldetését. Ez számunkra is egyfajta fontos iránymutatás. Ne a körülmények határozzák meg minden esetben azt, hogy mikor és mit teszünk, hanem néha körülmények ellenére is képesek legyünk megtenni, néhát azt idézőjelbe tettem, megtenni azt, amire elhívott bennünket az Isten. Hát ez nem azt jelenti, sokszor azért vagyunk konfliktusban az Istennel, mert tegyük fel, tudjuk, hogy mit akar az Isten, de a körülményeink nem megfelelők azok ahhoz. És azt mondjuk, Istenem, hát ha szeretsz engem, akkor miért ebbe a körülménybe helyeztél, ahol én nem tudom azt vinni, azt tenni, amit ugye nekem mondjuk az én hitem és látásom szerint kellene tennem, és azt mondom, hogy hát Uram, ha szeretsz engem, akkor miért így van? Hát ezt Pál apostol rengetegszer mondhatta volna az élet. Uram, ha szeretsz engem, akkor miért vetnek börtönbe? Akkor miért köveznek meg? Akkor miért üldöznek engem városról városra? Hát Uram, erre hívtál el engem? Tehát ne a körülmény határozza meg, és ez nagyon nehéz a mindennapi életben is nekünk megélnünk, hogy néha a körülményeken keresztül akarjuk, hogy az Isten is segítsen. Nem pedig a körülmények ellenére. Nem pedig a körülmények ellenére is járjuk azt az utat. Ez egy hitbeli érettségi fok, amire Pál apostol már eljutott, amire nekünk is úgymond el lehet jutnunk, hogy nehéz körülmények ellenében is teljesítjük azt, ami ránk van bízva. Nem ideális helyzetben. És aki járja a lelki utat, vagy akire Isten rábízta az ő üzenetét, előbb vagy utóbb ezzel fog találkozni, hogy nem mindig ideális helyzetek vannak, nem ideális emberek, nem megértő emberek vannak, kiforgatják a szavait, félreértik, amit akar mondani, jön az irítség, jönnek a feszültségek, jönnek a konfliktusok, rápakolódik a sár, ugyan ő is csak ilyen vagy olyan, mint egy Pál apostolra, és ők a császár parancsával ellenkező dolgokat hirdetnek, és mindjárt jön ugye a szóbeszéd. A másik, amit megtanultunk Pál apostoltól, hogy nem bizonytalanodik el. Általában az emberek el szoktak bizonytalanodni, ha ellenállásba ütköznek, ugye? Ha nem pozitív a visszajelzésem, akkor előbb-utóbb én is negatívvá tudok válni. Ha egy negatív környezetben vagyok, akkor én is azt érzem, hogy hát már nekem sem megy, meg nincs értelme, minek csináljam, senki nem figyel rá, csak nagyobb a probléma ebből, és ezt is megtanulhatjuk, hogy hogy lehet azt átfordítani a hitben, hogy egy negatív visszajelzés én igazából úgy veszek, vagy úgy tudok félretenni, hogy nem változik meg az alapvető pozitív hozzáállásom azokhoz az emberekhez, akikhez küldettem. Mert nagyon sokszor az a baj, hogyha egy negatív hatást kapok, akkor már én sem tudok pozitívan nézni azokra, akikhez küldettem, mert megbántanak, mert ugye, ha megszúrtak, akkor én is alapvetően arra vagyok képes, hogy visszaadom azt. Krisztus követének lenni, tehát nem könnyű dolog, de örömtelének mondható, de csak abban az esetben, ha mindezeket az ember le tudja tenni, és ebben azt látja meg, amit Pál apostol is mondott, hogy igazából beteljesedik úgymond az ő életében még a Krisztus szenvedése, tehát nem úgy, hogy a Golgotai kereszten ott nem volt teljes a Krisztus szenvedése, hanem a Krisztus követőiben és az ő életünkben mégiscsak kiábrázolódik az, hogy hát ha a mestert üldözték, akkor titeket is üldözni fognak, akkor nektek is kell vállalni a szenvedést. Tehát a Krisztus értünk vállalt szenvedése, úgy gondolom, hogy Pál apostolnak, és hiszen az bizonygatta mindig, hogy Krisztus volt a középpontban, a Krisztus kereszthalála, a Krisztus áldozata, ez volt az ő prédikálásának a középpontja, ez őt abban megerősítette, hogy ha neki szenvednie kell, akkor az nem baj. Felvértezte magát ezzel. És erre tanít is a Szentírás, hogy vértezzétek fel magatokat azzal a gondolattal, hogy aki mondjuk fizikailag szenved, az sok bűntől szabadul. Meg most olyan értelemben szabadulunk meg sok bűntől, hogy a fizikai szenvedés nem akadályoz meg bennünket attól, hogy a lelki úton járjunk. Mert az a sok bűn, ugye, hogy a lelki utat elhagyjuk a fizikai szenvedések miatt, és sok bűn fakad abból. hogy a könnyebbik utat választjuk, most idézőjelben mondva, és nem lelkiképpen fogjuk fel a mindennapokban mindazt a nehézséget, körülményeket, amelyek gátolhatnak bennünket. A következő az, hogy bizonyította Pál apostol azt, hogy Krisztus engesztelő áldozata áll a középpontban az írások alapján, a megváltói munkáját tette a középpontban, és döntő fordulat ez az ember számára, a zsidó ember számára is. Krisztus szenvedése tehát szükségszerű, az írások alapján bizonyított, és az írás Krisztusát hozta, mert ugye az írásból bizonyította be, és ez olyan volt az izraeliek, vagy a zsidók számára, akiknek ugye hirdette ezt, hogy kinyilvánította azt, hogy igenis a királynak, mármint Jézus Krisztusnak, ugye az Isten fiának, Izraelre vonatkozóan ugye hatalmi igénye van. Tehát jogosan igényli a zsidó embernek a hitét. Ha ő a messiás, és bebizonyítom az írások alapján, hogy ő valóban a Krisztus, akkor őt nektek imádnotok kell. Nem tehetitek meg, hogy így mondjam, ha ti a zsidó nép vagytok, és várjátok a messiást, és én bebizonyítom az írások alapján, hogy már itt van Krisztus, akkor nem tehetitek azt meg, hogy őt nem fogadjátok el. Tehát szembeállította őket a saját várukban, a saját otthoni terepükön végül, és szembeállította őket ezzel az igazsággal, amivel próbálta őket meggyőzni és konfrontálni, ezért tárgyalt, ezért beszélgetett úgymond velük, még vitatkozott is velük, és ezért prédikálta a Krisztust. Egyfajta dialógusban. Kik voltak azok, akik mégis megtértek? Voltak néhány zsidó megtérő, istenfélő görögök csatlakoztak hozzá, előkelő asszonyok. Tehát nem volt hiába való ez a munka, de a nagy többség nem csatlakozott, de voltak, akik csatlakoztak. Tehát vannak fogékony emberek, és erre tenném a hangsúlyt. Tehát azt mi soha nem tudhatjuk, hogy egy ellenséges környezetben úgy mond, kik lesznek a fogékony emberek? Nem biztos, hogy tömegek, de lehet, hogy egy-két emberben elindul. Hogyha egy adott szituációban, egy társaságban, vagy ahol az Isten bennünket küld, ott vállaljuk, értelmes módon vállaljuk a Krisztust. Tehát ezt most azért mondom, hogy értelmes módon. Mert Pál apostol bizonyságtételében az a hangsúlyos, hogy bizonyítja nekik. Tehát itt egyfajta logika van benne. A Krisztus logikusan viszi hozzájuk, értelmezhetően, felfoghatóan, megérthetően viszi, nem valami ködösítve, hogy kicsoda az a Krisztus, hogy higgyél benne, mert Jézus Krisztus az Isten fia. Na jó, de ebből sok kérdés fakad, és ő bizonygatja nekik. Tehát vannak fogékony emberek, akik elindulnak és követik a Krisztust Pál apostol bizonyságtételére. De vannak akik, és ezt szeretném aláhúzni, elvakult emberek, akik megmaradnak a régi meggyőződésükben és hitükben. Ez azóta sem változott. Tehát lehet a hitetlenségben is elvakultnak lenni, lehet egyfajta hitben is elvakultnak lenni, úgy nem ismerek, nem tudok tovább lépni. Tehát ez a fajta elvakult gondolkodásmódnak az egyik bizonyítéka az, hogy amikor igazságot hirdetünk, akkor hamisság rá a válasz. Tehát amikor valami jót mondunk, akkor azt mondják, hogy ez rossz. Innen lehet felismerni az elvakultságot. Ennek aztán már csak a következménye az, hogy az irigység föllép. Mert meleg ágya igazából mindenféle zavar gondolkodásmódnak, tisztátalan gondolatnak, emberi indulatoknak, már csak a meleg ágya, és csak időkérdése, hogy mikor bújik ki a szög a zsákból, mikor válik egy elvakult gondolkodásmód zavaros gondolkodássá, és mikor támad, és mikor készít csapdát a másiknak, mikor teszi lehetetlenné a másikat. Tehát kérdés az, és ez a feszültsége végés az evangélium hirdetésnek, hogy megszüntethető-e az igazsággal a hamisság, az igazság hirdetésével a hamisság. Teljes mértékben nem szüntethető meg, de kiragadhatok embereket a hamis gondolkodásmódból. De az, hogy mindenkinek megváltozik a gondolkodásmódja, ilyen nagy ritkán történhet talán. Mondjuk ugye 3000 ember, mikor megtért, mikor Péter prédikált. Nem olvassuk a Szentelvés, volt még 10, aki nem. amit kitöltetett ugye a Szentlélek, és akkor az egy egyetemes átkaroló mozdulata volt az Istennek. Itt azonban láthatjuk azt, hogy a megfelelő ismeretek közlése, a személyes élet bizonysága is ott volt Pál apostolban, meggyőző erő is, Isten felkentje volt, de mégis ott maradtak az elvakult emberek, és nem általottak még egy jó kis ramazulit csinálni Pál apostolnak, a törvény elé vinni őt, és meghurcolni. Tehát itt láthatjuk azt, hogy az elvakultság, a bűnös embernek az önmagában való léte, azért ez egyfajta bezártság. Önmagába zárt ember, aki hisz a maga igazságában. Mert a zsidó önmaga igazságában hit, ha Krisztus igazságában nem akart hinni, akkor az önmaga hitének az igazságában akart hinni. Én igaz ember vagyok, én hiszek az Istenben, akiről Pál apostol beszél, az egy hamis istenkép. Az önmagába zárt ember gőgös. Gőgös. Így védi magát. A gőgös ember egy védekezési mechanizmusban van, és nem lehet őt kibillenteni. Vagy legalábbis nagyon nehezen. Öntelt, irigy is, és féltékeny is. Hát ez volt a gondjuk a farizeusoknak is. Ugyanez, hát persze ugyanaz az ág, hogy ugye irigységből és féltékenységből adták át végül is Krisztust, és erről is a Szentírás így beszél, hogy irigyek voltak rá, hogy a nép követik őt. És itt is azt láthatjuk, hogy amikor látták, hogy emberek követik Pál apostol tanítását a zsinagógában, akkor irigységből, irigységgel töltött el a zsidókat, hogy kik követik Pál apostolt, és ezért aztán elkezdték fellármázni a várost. És kik a legalkalmasabb emberek, hogy végrehajtsák megint a, úgymond a gonosz tervet? A csőcselék. Az a fajta réteg a népben, akik nem csinálnak úgymond sem dologtalanok, igazából szabadon vezethetők, ha bedobok egy témát, vagy nem tudom, hogy valamit, egy csontot, amit lehet végre rágni, vagy jól kommunikálok valamit, akkor kaphatok arra, hogy tömeggé váljanak, és kifejtsenek egyfajta hatást. És ugye Jézusnál is, ugye Pilátus előtt mit láthattunk? Hát pont ezt, hogy mondjátok azt, hogy feszítsd meg. Hát ment az információ, és a tömeg az valamilyen szinten felvevője volt ennek. És itt is ezt láthatjuk, hogy ez a csőcselék mozdul. Hitvány embert, csavargók, piaci csavargók közül néhány hitvány embert csődületet támasztottak, és felármáztak a várost. Tehát néhány csavargóval indult a történet, és utána az egész város lényegében lángba borult. Tehát az utca népét használja fel, hamis hírrel óránál fogva vezeti a zavargást előidézve ugye az embereket. Ez is egy ősrégi trükk, de az a baj, hogy mindig bejön. Tehát ez mindig bejön. Ez a módszer nem változott. Ma is ugyanez történhet, és ugyanígy óránál fogva lehet vezetni embereket. Pálékat a nép elé akarták vinni, népbíróság elé. Pált azonban nem találják. Itt azt láthatjuk, hogy Pál védelem alatt van. Isten megvédte őt. Nem tudta megvédeni attól, hogy ismét egy csapdahelyzet kialakuljon, de attól meg tudta védeni, hogy ne kerüljön bele. Ő most nem kerül börtönbe, nem kerül bíróság elé. Pál el van rejtve, nem találják őt. Vannak tehát testvérek, vannak olyan emberek, akik védelmet biztosítanak nekik. És azt hiszem, ilyenkor hálát adhatunk azért, hogy az Isten mellénk rendel embereket. Mert mi egymásnak is menedékei vagyunk adott helyzetekben. Most ezt vonatkoztathatjuk a mindennapi életben is, ha azzal, hogyha meghallgatom a másikat, azzal, hogy együtt érzek vele, azzal, hogy egy adott helyzetben menedéket adok neki, hogy hozzám jöhet, segítséget adok, elrejtem egy kis időre, mint ahogy itt Pál apostolt is elrejtik a forgatag elől. És itt van ez a Jászon, aki befogadta őket, őt találják meg, mint bűnbakot, vagy legalább egy embert, akit fel tudunk mutatni. Hát ugye van egy tömeg, nincs ember. Van a vád, van a, hogy most itt van Pál apostol, de nem tudunk felmutatni egyetlen egy embert se.
Hát akkor elkapjuk ezt a jázot. Ugye? És akkor ő rajta majd most kitöltjük a dühünket. Tehát ő van a veszélyben. Ez a név ugye Jósuának, a héber névnek az elgörögösített változata. Tehát Jázon neve lényegében Jézus nevével rokon. Tehát abból származik a Jósuából, annak egy változata, elgörögösített formája, tehát érdekes is ilyen szempontból, hogy Jázont fogják el, most szimbolikusan úgymond persze, nagyon bele kell magyarázni, de azért megpróbálom. Tehát olyan, mintha Jézust fogták, mint a helyettes áldozatképe, persze itt most Jázon azért más szinten van benne, de mi az érdekes, hogy Jázonnak kellett a kezességet vállalnia. Volt egy hamis vád, és aztán oda vitték őket az előjárók elé. Ugye azt említettem, hogy Tesztalonikában fejlett volt a jogszolgáltatás. Tehát nem egy faluról van szó, ahol bármit meg lehet tenni. Hát azért mégiscsak egy jogállam volt. És ilyen szempontból a jogállamiság, vagy az, hogy egy városban a jog milyen szinten működik, ebben az esetben segítette Pál apostolt. Mert kezességet vállalt Jázon az előkelők előtt, akik ugye meghallgatták őt, a város előjárói előtt, és amikor kezességet kaptak Jázontól, vagyis ő igazolta őket, hogy nem így van, akkor ezt elhitték. És elült a botrány. Na most itt jön be az, hogy a kezesség adása, tehát valakinek a jó hírét, vagy valakinek a becsületét, vagy az igazságát képviselni egy adott helyzetben, amikor lehet, hogy az én életem is ezzel veszélyben forog. Mert Jázon azzal, hogy vállalta úgymond a kezességet ő érettük, vállalta velük a sorsközösséget. Milyen nehéz egy ilyen helyzetben, egy kritikus helyzetben nekem, tegyük fel, ha én kerültem volna vele, helyezkedjünk bele ebbe a gondba, vállalni valakire a felelősséget, ha egy tömeg mondjuk ellenünk van. És én vállalom, és azon múlik, hogy én vállalom a testvéri szeretetben a kezességet, és a másik dolog pedig az, ami jó, hogy ez a fajta kezesség józanságra intette a törvényszolgákat és az előjárókat. Azt mondták, hogy elég ez nekünk. Nem kell tovább mennünk. És ez kell, hogy a mindennapokban is ott legyen előttünk akár példaképpen, hogy egy józan testvéri szeretet, és az, hogy vállaljuk az élethelyzeteinket és a úgymond kezességet egymásért, az mind a jog előtt és mind a világ előtt is pozitív irányba tereli a sorsunkat. A legnagyobb baj mindig az, amikor a testvéri közösségben nem vállaljuk egymást az adott kritikus pontokban. Akkor martalékai lehetünk a világnak. Mert igazából nincs, aki megmentsen bennünket. Mert ebben az esetben Jázon bizonyságtétele, vállalása, kezessége elhárította a bajt. Mert ha nem vállalt volna kezességet, ha ő most gyáva emberként megfutamodik, hogy hát mi közöm nekem Pálhoz, ugye? Egyszer befogadtam, vagy mentegetőzik. Vagy azt mondja, hogy én vétlen vagyok, azt se tudtam, hogy ki ő. És elbizonytalanítja őket, az előjárókat, és talán még azt mondja, hogy lehet, hogy van ebben valami igazság, és saját magáért jár közben, és az ő családjáért, akkor minden megy tovább. Itt viszont nem ezt láthatjuk. Tehát látjuk azt a fajta józanságot, amire szükség van nekünk is, hogy bizonyos élethelyzetben tudjunk józanul, és úgy viselkedni, hogy úgymond a tűzzel nem még fát dobni, hanem a tüzet eloltani, amikor még kicsi. Ugye, hogy ne legyen hatalmas lángja, és ne sok ember legyen az áldozata. Ezt láthatjuk itt. És ilyen szempontból érdekes ez a jézusi párhuzam, hogy végülis akiről neveztetik ez az ember, a békességnek az eszköze lett. Adja meg Isten, hogy mi is a békesség eszközei legyünk, mert ugye hogyha békességet viszünk, az Istennek fiai ugye békességet mutatják, hogy azt hozzák el ebbe a világba, hogy megláthassák mások az Istent. Hát az Isten fiai békességre igyekeznek. Ennek ékes példája ez, és itt ér véget a történetünk is. És mondhatjuk azt, hogy az Isten kegyelméből ez egy kerek történet, és így mindenki ugye a helyére került. Ezekkel a gondolatokkal akkor zárjuk be a Biblia órát. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, te látod, hogy milyen sokszor az élethelyzetek, a körülmények olyan nagy mértékben befolyásolnak bennünket, hogy nem tudunk kellőképpen józanok lenni a hitben. A testvéri szeretetünk sokszor elveszíti azt a fajta cselekvő képességét, amivel tudjuk a helyzeteket átlátni, megoldásra vinni, a nehézségeket leküzdeni. Láttuk erre a jó példát a Szentírásból. Add meg nekünk, hogy a világ fiai előtt mi is eszesek legyünk, mi is okosak legyünk, mi is tudjuk képviselni a tőled kapott józansággal a te üzenetedet, és azt, hogy békességet tudjunk vinni az űrzavarban, ami oly nagy ebben a világban, és tényleg hasonlatos a világ sokszor ahhoz a lázongó ember tömeghez, amivé tud alakulni különböző lózungok és szavak, gondolatok és ideológiák mentén, és az ember az emberre támad. És ebben a helyzetben az, hogy a keresztjének összefogjanak ebben a világban, és mindenhol, ahol vagyunk és jelen vagyunk, oda tudjunk békességet, szeretetet vinni, jó megoldásokat, az, hogy a tüzet tudjuk oltani, és ne szítsuk mi is a tüzet. És köszönjük azt, hogy adsz nekünk bátorságot ezekben a pillanatokban. Kérjük, hogy adj nekünk így bölcsességet is, hogy a mi életünkben is megnyilvánuljon a te vezetésed, mint ahogy Pál apostol életén is láthattuk ezt. Légy velünk tehát az éjszakában is, beszélj még tovább, és taníts bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.